Köszönöm szépen, még nem vagyok professzor, de majd csipkedem magamat. És köszönöm szépen a meghívást is. És akkor egy 20-25 percben gondoltam, hogy beszélek egy picit nyilván addiktológiai szempontból, meg kicsit a lélektan szempontjából, pszichiátriai szempontjából, azokról a problémákról, amiket a professzor úr és püspök úr előadása kapcsán így nekem is beindult a fejem, és gondoltam, hogy hány pont van, ahol így tudok reagálni. Mostán csak 2-3-at mondok. Az egyik, amivel professzor úr kezdte, hogy a WHO definíciója szerint az egészség az több, mint a betegség hiánya, és egy ilyen testi, lelki és szociális jólétről szoktunk beszélni. És ugye ezt hozzátenném, és nem csak azért, mert most itt vagyunk, hanem azért is, mert az addig kapcsán, az addikció gyógyítása kapcsán nagyon fontos a spiritualitás. Tehát tulajdonképpen egy spirituális jólét, amit a WHO talán nem fogalmaz így meg, ami nem feltétlen egy vallásosságot jelent, vagy egy az egyházak szerint Istennek az elfogadását, hanem nagyon sok ember azt mondja, hogy a szeretet, egy harmónia, alázat, valahogy a világban egy olyan lét, egy olyan jelenlét a világban, ami más szintre emeli az életünket. Ez fontos ahhoz, és akkor egy picit már itt el is jutottam egyből a teljességig, hogyha van egy testi, lelki, szociális, kapcsolati, spirituális jólétünk, az valójában a teljesség. És hogy az orvostudomány eljutott odáig, hogy tulajdonképpen nincs egészséges ember, arra meg egy kicsit azt szoktuk, hogy azt gondolom én, hogy egy ilyen tólikban gondolkodunk. Tehát, hogy a jó kapcsolatra sem azt mondjuk, hogy az a jó kapcsolat, amelyikben nincsen vita, hanem az a jó kapcsolat, amiben van vita, de azokat meg tudjuk oldani. Tehát, hogy nem a krízisek, a konfliktusok, a betegségek nélküli világ az, ami... köszönöm, ez jó. Folyton belelógott a fejem. Ugye? És nem szóltam, mert elviseltem, mert összeszorított foggal is azt mondtam. Köszönöm szépen. Elviseltem a diszkomfort érzésemet. Tehát, hogy tulajdonképpen valahol a felépülésben azt gondoljuk, hogy ezt akartam mondani, egy tólig az, amiben tulajdonképpen megjelenhet betegség, csak tudunk belőle épülni, megjelenhet krízis, de a krízist azt jól tudjuk használni. Egy pszichológus kolléganőm rakta így össze ilyen szómozaikból, hogy a krízis az valójában egy veszély, nyilván minden krízisben benne rejlik a bukás, akár a halál lehetősége, de hogy a veszély szót, ha végig gondoljuk, és akkor elhagyjuk a V betűt, akkor marad egy S, akkor elhagyjuk a Z betűt, akkor lesz belőle egy esély. Ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen a krízisek azok arra valók, hogy érjünk, hogy épüljünk, hogy tapasztaljuk a magunk határait, tudjuk, hogy hol van a fal, aminél kénytelenek vagyunk megállni, aztán az a következő lépés, akkor azzal a falal mit kezdünk? Tudjuk-e megkerülni, mert van neki megkerülhető, vagy át kell rajta mászni, vagy azt mondjuk, hogy itt kell nekünk megállni. Amit püspök úr mondott, hogy itt egy ilyen személyes életünkből indulunk ki, és hogy mindenkinek a személyes élete az egy valamiféle ilyen teljesség, meg hogy egy ilyen saját út. Akkor eszembe jutott egyrésztről a Kafkának a Törvény kapujában című novellája, nem tudom, ki ismeri, ami arról szól, hogy ott ül az ember, és várja, hogy áll az őr, és mondja, hogy átmehetsz ezen a kapun, az, hogy mi van utána, azt így nem tudom. És akkor ott leül, és azt mondja, hogy megvárja, hogy valaki bemenjen, és majd aztán megnézi az, ami történik. És vár, múlnak az évek, évtizedek, eljut az életének a végéig, és akkor mondja az őrnek, hogy csak azt szeretnék kérdezni, ő már nem fog bemenni. Csak azt szeretnék kérdezni, hogy így ő itt ül nagyon régóta, és senki nem ment be ezen a kapun, ez így hogy lehetséges? Mondja az őr, hogy hát azért, mert ez a te kapud lett volna. És közben elment az élet. Tehát ezek én, és akkor visszatérve erre a teljességre, hogy a magyar lakosság azért így elégedetlen, nem? Tehát, hogy kevés olyan embert látok, akinél azt látom, hogy a saját életét egy olyan teljesség kiinduló pontnak éli meg, mert valami mindig hiányzik. Ha nem elég sós az étel, akkor sózunk, utána elsózzuk, ha valaki ott van mellettünk, akkor idegesít, ha elmegy, akkor hiányzik, ha van kutyánk, akkor állandóan el vagyunk foglalva kutyát sétáltatni, vinni, enni, inni, adni, ha nincs kutyánk, akkor mit csináljunk, a cigarettánk, volt az a plakát régen a Szopiánéről, nem merték írni, hogy Szopi, azt írták, hogy Szofi. Társa mindennapokban. Tehát nyilván nehéz, amikor az embernek a cigarettája a társa mindennapokban, és hogyha az nincs, akkor meg az hiányzik. Tehát valahol úgy vagyunk, hogy ilyen hiánygazdálkodásra vagyunk beállítva, nyilván nem feltétlen csak a magyar lakosság, hanem az emberi lét az valahol talán így működik. És akkor nyilván megjelennek azok a pszichoaktív szerek, ami meg már egy kicsit akkor átvezet oda az én szakmámhoz, hogy hogyan vagyunk az addikciókkal, mert hogy nyilván nincs a teremben olyan, aki egy probléma kapcsán ne fordult volna valamilyen pszichoaktív szerhez. Tehát nyilván a leggyakoribb talán az, hogyha ebéd után még mindig dolgoznunk kell, és egy kicsit elfáradunk, elámosodunk, akkor megiszunk egy kávét. A kamaszok energiaitalt isznak. Abban is ugyanaz az anyag van. Aki dohányzik, az egy kicsit úgy megfeszül, rástresszel valamire, és akkor elszív egy cigarettát, amit egy kicsit megnyugszik. Ha 2-3-at dibben dobban a szívünk, akkor a háziorvos mindjárt felír egy 0-25-ös Xanaxot, és azt mondja, ezt nyugodtan tessék szedegetni, ebből baj nem lesz. És hát, hogy ugyanakkor pedig nyilván egy kérdés, hogy tudjuk azt, hogy azért ezek ilyen mankók. De hogy alapvetően meg mégis tudjuk, hogy korunk népbetegsége a stressz, és hogy hát tudunk-e jó stressz oldani. Szóval beszéltem egy lányjal, aki indonéz táncot tanított itt Magyarországon, hosszan élt Indonéziában, azt mondja, hogy az indonézek azok így kitáncolják a stresszüket, a frusztrációjukat, és hogy ez így mennyire jó. Hát ezt még nem honostották meg nálunk Magyarországon, ugye? Látunk filmeket Kínában, amikor a ebédszünetben mindenki kimegy a parkokba, és nagy torna gyakorlatokat végeznek. Nálunk azért a kikapcsolódás és a gőz leeresztésénél azért még mindig a szilva pálinka vezet. Igaz, mondjuk az egy hungárikum, tehát hogy rendes magyar ember nemzeti öntudattal iszik, mert hogy ez fontos, tehát ez így a nemzeti identitásunk része az alkohol. Nagyon érdekes, a múltkor egyszer a Kossuth Rádióban kellett beszélnem a fiatalok alkoholfogyasztásáról, és azt mondtam, hogy rémes a fiatalok alkoholfogyasztása, két szempontból is. Az egyik, hogy a legutóbbi felmérés szerint, ez 2 éve volt, a 16 éves fiatalokkal a felmérés készült, és azt vizsgálták, hogy az elmúlt 30 napban az úgynevezett nagyivás, az milyen gyakran fordul elő körükben. A nagyivás azt jelenti, hogy egy ültőhelyünkben több mint 5 italt iszunk meg. Az egy ital az általában egy 25 g alkoholt jelent, és ez egy feles, vagy egy 2 deci bor, vagy egy korsó sör. Ebben mindig van 25 g alkohol van. Tehát, hogy legalább 125 g alkoholt iszunk meg, 5 ital, azért megiszunk 5 felest, az azért már úgy sok, vagy megiszunk 5 sört, az nem kevés. Most a 16 éves fiataloknak az elmúlt 30 napra vonatkozóan 41%-a iszik meg egy ültőhelyébe 5 ital, tehát részegedik le havonta egyszer, a 41%-a. Ebben Európában nagyon magasan vezetünk. Nem is magasan vannak, akik így próbálnak bennünket utolérni, de nagyon komoly helyen állunk. A másik aggasztó dolog, hogy az európai országok többségében a fiatalok sörrel kezdik az alkoholizálást, Magyarországon töménnyel. Ami önmagában abból a szempontból probléma, hogyha elindul egy ivás folyamat, nyilván tudjuk azt, hogy mindenki, aki járt felsőoktatási intézménybe, akkor tudja, hogy ott azért minden napra esik egy születésnap, vagy egy névnap, vagy egy vizsga utáni buli, vagy egy felezőparti, vagy egy szecska, vagy egy gólyavató, tehát mindig vannak, de az ember sokkal többet iszik például, vagy használ egyéb szoktív szereket a egyetemista évei alatt, aztán ha túl van ezen, akkor nyilván már nem feltétlen. De közülünk kerülnek ki azok is, akiknek aztán az alkohol mégiscsak problémát fog okozni hosszú távon, és ha az ember már töménnyel alapozott, akkor nyilván a következményes károk sokkal nagyobbak lesznek. Ezért aztán Magyarország pont akár ilyen dolgok miatt vezet a májcirrózisban meghaltak számában. Tehát arányaiban Magyarország dobogós helyen van abban, hogy az alkohol kárai közül milyen nagy számban halnak meg májcirrózisban, pedig nem kéne. De most be is zárom ezt a részt, mert nem feltétlenül erről akarok beszélni, hogy hogyan vannak ezek a konkrét szerfogyasztások. Inkább visszamegyek oda, hogy tehát azt mondjuk, hogy vannak azok a pszichoaktív szerek, amelyek itt vannak nekünk. A Xanax, a cigaretta, egy fájdalomcsillapító. Régóta nem nézek tévét, de még emlékszem utolsó alkalom, amikor fejfájás csillapítót reklámoztak, hogy nincs idő a fájdalomra. Miközben a fájdalomra kell idő, nem? Tehát, hogy a sebtől indul a gyógyulás, a krízistől, valahonnan ott, ahol fáj, ahol el tudjuk képzelni, hogy igen, ez egy határ nekünk, mert itt fájt, itt megszégyenültünk. Itt valami olyan dolog történt velünk, amit tulajdonképpen nem akartunk elérni, de hát elértük, mert addig próbálkozok, amíg a falig érek. És hogy akkor ezek a szerek, amik így itt vannak nekünk, és színesítik a mindennapjainkat, és tulajdonképpen egy gyors teljességet, egy gyors probléma megoldást kínálnak, akkor el lehet ezeket kerülni. Tehát sajnos összeraktunk egy olyan civilizációt, amiben azt látom, hogy sokszor tényleg nincs idő a fájdalomra, nincs idő arra, hogy megtanuljunk indonéz táncot, vagy tornagyakorlatokat végezni, mert azt mondom, hogy van néhány másodperc, hogy kicsit így felébredjek, felrázzam magam, valahogy túl legyek a stresszen, aztán rohanjak tovább. Eszembe jut a Salvador Daliról mesélték azt, hogy a délutáni siestáját azt úgy töltötte, hogy leült egy székre, és kezébe vett egy kalapácsot, meg egy serpenyőt. És amikor így lebólintott, és így összeütötte ezt a kettőt, akkor így felébredt, és már meg is volt neki a délutáni siestája. Ki szeretné így siestázni, ugye? Nem szeretnénk. Szeretünk egy kicsit eldőlni, hogyha van erre lehetőségünk. Tehát, hogy van egyrészt egy ilyen nagyfokú pörgés, és a fiataljaink meg még jobban ebben ülnek bele, ebbe a nagyfokú pörgésbe. És hát nyilván akkor itt vannak ezek a kamaszok, akikkel egy kicsit azt gondoltam, hogy beszélek róluk, hogy is látjuk azt, hogy hogyan lehet belenőni egy ilyenfajta életbe és világba. Azt mondjuk, hogy a normál kamaszhoz lázad, nem szereti a felnőtteknek a világát, a fennálló rendet, valami újat akar, forradalmit. Az egyik kedvenc szentem az éppen a Szent Ferenc, azért, mert ő egy ilyen lázadó típus volt, ő mást akart, nem tetszett neki az, ami van, aztán valahogy mégiscsak be kellett állni a szentek sorába. Ez talán az ő személyes tragédiája, hogy mégiscsak aztán olyanná vált, mint a többiek, és a kamaszoknál is ezt látjuk, hogy a lázadó kamaszok nagy részéből azért mégiscsak így visszakanyarodnak egy ilyen, most én már elég régóta dolgozok itt a drogambulancián, 95-ben kezdtem ott dolgozni, és most már nagyon sok olyan fiatalt látok, aki annak idején nekem kliensem volt, és a szüleit az őrületbe kergette a fűvezésével, az ivásával, és aztán most már felnőtt, és családja van, és tolja a gyerekét a Király utcába, és akkor jön az anyukája, és mondja, hogy hát, doktor úr, nem gondoltam, hogy ez a semmire kellő gyerekem, ez olyan precíz lesz, mint az apja, és hogy tényleg ezeket így tudja csinálni. És akkor szoktam nyilván így gondolni, meg mondani azt, hogy így vagyunk a családban, a jó családnak egy jellemzője van. Az, hogy a benne lévő családtagok pozitív irányba fejlődnek. Ennyi. Mindenki menjen haza, és mostantól így. És ez két dolog kell, amit egyszerűen ilyen sokféleképpen valósítunk meg, szeretet meg keretek. A szeretet az normális, ugye? Tehát nyilvánvalóan szeretjük a gyereket, szeretjük egymást, és ez normálisan működik. A keretek az meg azért fontosak, mert hogy ha most a kamasz szempontból nézem, akkor azt mondom, hogy akkor tudok lázadni, ha van mi ellen. Egy olyan családból nincsenek keretek, nincsenek határok. Ott így ezt nem tudom megvalósítani. Ilyen partalanná válik az egész. Nagyon érdekes, hogy azok a kamaszok, akik ilyen nagyon keret nélküli rendszerben nőnek fel, azoknak azt mondjuk, hogy például fals személyisége lesz. Ilyen megfoghatatlan. Nem tudjuk. Állandóan alkalmazkodik a környezethez. A Woody Allennek volt egy filmje, a Célig, amiben a Woody Allen 5 rabbival beszállta a földszinten a liftbe, mert az első emeleten kinyílt az ajtó, már neki is pajasza volt, megszakálla, meg sávezdekli. Tehát, hogy az ember hogyan alakul a környezetéhez, hogyan alakítja ez a dolog át. Tehát egy fals személyiséghez nem lehet kapcsolódni, ő se tud kapcsolódni. Az egy nagyon nagy átok, hogyha valakinek egy ilyen rendszerben kell felnőnie. És akkor van egy olyan modell, amit azt mondjuk, hogy a szociális családmodell, amiben négy dolog van, ami egy kicsit arról szól, hogy hogyan adjuk át azokat az értékeket, azt a világnézetet, szemléletet, ami a mi családunkban fontos. És akkor még miért ezt mondom, akkor eszembe jutott egy amerikai kutatónak egy előadása, Judith Landau-nak hívták, és ő azt mondta, hogy azt vizsgálták az USA-ban, spanyolajkú nőknél, hogy mik azok a dolgok, amik megvédik őket attól, hogy HIV pozitívakká váljanak. És hát nyilván nagyon sok mindent találtak. Az egyik dolog az volt, és ezt emelném ki, hogy minél többet tudtak az ő népük történetéről, a családjuk történetéről, annál biztonságosabban mentek bele helyzetekbe, és annál nagyobb védelem volt nekik arra vonatkozóan, hogy nem megy bele olyan meggondolatlan helyzetbe, akár nem biztonságos szexbe, hogy megfertőződjék az AIDS vírusával. Tehát ilyen nagyon érdekes. A másik ilyen dolog, miatt még áttérek erre a szociális családmodellre, egy pszichológus hallgató írta a szakdolgozatát nálam, és szerhasználó fiatalokhoz járt ki rehabilitációs otthonba, és azt nézte, hogy hogyan vannak az addikt családok az ünnepekkel. És azt találta, hogy ezekben a családokban azokat az ünnepeket, amiket ilyen társadalmi szinten megülünk, mint a karácsony, meg az augusztus 20, meg a nem tudom micsoda, azok megtörténnek. A személyes ünnepeket felejtették el. A születésnapot, a házassági évfordulót, a nagymama születésnapját, azokat az apró személyes ünnepeket, amik tulajdonképpen a család hagyományrendszere, értékrendje valóban személyessé tud válni, amihez lehet kapcsolódni. És akkor visszatérve erre a szociális családmodellre, négy jellemzője van. Az első az a kötődés. Van pszichológiai szinten is egy kötődés, ez egy ilyen szociál-pszichológiai kötődés, ami tulajdonképpen egy ilyen alapértékrendet jelent. Nyilván mindenki el tudná mondani, hogy mik azok az alapértékek neki, amik fontosak számára. Ezeket nyilván itt tudjuk mondani, éreztetni. A második dolog az elköteleződés. Tehát az, hogy ami nekünk egy ilyen alapértékrend, azok iránt el tudunk köteleződni. És azok fontosak lesznek. Nyilván ezt ki is tudjuk fejezni. Gondolattal, szóval, cselekedettel ki tudjuk ezeket fejezni, mert a cselekedet, tehát a megcselekedés az a harmadik, hogy mondjuk nem azért nem lopok a boltba, mert pont engem figyel a kamera, és hanem mert ezt kaptam otthonról, hogy ez így nem járja, vagy hogy tényleg mondjuk részt veszek a család ünnepein, tehát hogyha már ott van egy nagy terített asztal, akkor nem vonulok be a telefonommal a szomszéd szobába, hanem ott vagyok, és részt veszek, és benne vagyok abban a közös dologban. És a negyedik, az pedig a hit, ami most ebben az esetben nem egy vallásos hitet jelent, hanem az, hogyha ez a három dolog jól működik, akkor hiszek abban, és hitem van abban, hogy egy olyan rendszerben vagyok benne, egy olyan rendszert kapok, amiben így meg tudom találni a boldogulásomat, a jövőképemet, amiben egy olyan kapcsolatrendszerem tud kialakulni, amiben valójában jól tudom magamat érezni. Na és akkor, hogyha ez így megvan alapvetően egy gyereknek, egy felnövekvő kamasznak, egy éppen aktuálisan lázadó, neveletlen, botrányos kamasznak, akkor nyilvánvalóan, hogyha túljut ezen, és már így kilázadta magát, és megtapasztalt azokat az élményeket, amik fontosak számára, vagy amik elég tapasztalatot adtak ahhoz, hogy jó felnőtt tudjon lenni, akkor nyilván fognak hatni ezek az értékek, és vissza lehet találni egy ilyen normál rendszerbe és normál világba. És akkor lassan az időm az lassan a vége felé ér, de még néhány dolgot mondanék, és ahogy kezdtem ezzel a spiritualitással, a mi munkánk során, amikor valakinek a józanságát segítjük elő, a felépülését segítjük elő, akkor fontosak ezek a dolgok. Egyrésztről fontos a tudás. A terápiás rendszereinkben, a terápiás folyamatban a felépülés egyébként azt mondjuk, hogy a józanságnak az elérése az tulajdonképpen egy olyan teljes élet, ami arról szól, hogy van elég önismeretem arra, hogy akarom a józan életnek a működtetését, mert hogy ez egy nehéz dolog, nem? Tehát, hogyha most belegondol mindenki a saját életébe, hogy mi hajtja őt arra, hogy egy normális élete legyen. Hogy felkeljen és elmenjen a munkahelyére, hogy betartsa azokat a társadalmi együttélésnek a szabályait, amik itt ezen a föltekén vannak, hogy betartsuk a keresztszabályokat, hogy ne fosztogassunk, ha valamire szükségünk van, hanem fizessünk a pénztárnál. Ez ilyen érdekes, nem? Hogy mi az a motiváció? És mikor az ember így a szenvedélybetegségben, ami szintén egy ilyen érdekes fogalom, mert tulajdonképpen a szenvedélybetegség az valójában nem az a betegség, hanem az a tünet. A tünete annak, hogy valami nem működik jól. Hogy a háttérben vannak olyan problémák, ami valahol szalajt, ami diszkomfort. És akkor azt mondom, hogy én most ezt nem tudom helyre tenni, de magamhoz veszek valamit, ami engem kiegészít olyanra, hogy attól majd kerek lesz a világ. És tulajdonképpen akkor azt mondom az ilyen emberre, hogy ha mondjuk drogot, vagy alkoholt, vagy egyebeket, egy gyógyszert vesz magához, akkor szenvedélybeteg lesz, de közben az a valami hiányzik, amit ő ezzel pótolni akar. No, tehát visszatérve oda, hogy valahol a felépülés az egy ilyen teljes és kerek életnek a része, amiben akkor benne van az önismeret, benne vannak olyan kapcsolatoknak a működtetése, ami az emberi életnek így azt gondolom az egyik alapigénye, a kapcsolatban levés, amiben visszajelzést kapok, amiben ki tudom fejezni a szeretetemet, amiben szeretetet tudok kapni, és nyilván benne vannak azok az alapigények, egy otthon lét, az olyan alapfunkcióknak a kielégítése, ami azt gondolom, hogy a mindenféle élőlény emberi életnek is a része, és ebből rakódik össze egy józan élet, amin tulajdonképpen lehet dolgozni egész életünk folyamán. Szokták mondani így ezt a problémát talán így kívülről látok, hogy igen, és akkor te most józan vagy, akkor az azt jelenti, hogy akkor te végülis nem gyógyulsz meg soha, hanem egész életeden keresztül ezen kell dolgozni? És hát tulajdonképpen igen, de hát ez nem nehézség. Tehát azt gondolom, hogy normális élet működtetése, ha az ember jól érzi abban magát, akkor az valójában nem egy nehézség. Szoktam mondani, hogy egy nem függő ember, az töltheti úgy az estét, hogy ül a tévé előtt és nyomkodja a távkapcsolót, nem teszi jól, de teheti. Egy felépülőben lévő ember, ha itt tölti az estét, akkor abból visszaesés lesz. Tehát tulajdonképpen egy tudatosabb, teljesebb életet kell élni akkor, hogyha jövünk ki egy ilyenből, ha meg elég okosak vagyunk, akkor meg talán nem kell megjárni ezt a gödröt ahhoz, hogy valami ilyen teljes, kreatív, kapcsolatban lévő, szolidáris, humánus életet éljünk. Köszönöm szépen a figyelmet!